Két gyerek volt a gyerekórán, és beszámolt a szüleinek, hogy mi is volt ott. Hadd halljuk az egyiket, aztán a másikat.
Gedeonnak végül csupán 300 embere maradt. Mindegyik egy korsót és egy fáklyát tartott a kezében. A fáklya annak idején egy hosszabb húrból állt, amelynek a végére olajjal átitatott rongyot tekertek. Hirtelen valamennyien összetörték a korsókat, és ezt kiáltották. Az Úr ért és Gedeonért. Bizony a midianiták megijedtek. Felpattantak, és zavarodottságukban egymást törték. De jó lett volna, ha ott lettem volna Gedeon seregében, miért nem történnek ma is hasonló dolgok. Fülöp így számolt be édesanyjának az, amit a Biblia órán hallott.
Imre is Biblia órán volt, de egy másik csoportban. József biztosan nem értette Istent, amikor megértette, hogy rabszolgának adják el. De évekkel később megértette, hogy mindez része volt az Úr tervének. Istennek az én életemmel is terve van. Ha nem választottak be a foci csapatba, az is összefüggésben állhat a terveivel.
Köszönöm. Mi a két tettek össze különbség?
Próbáljuk meg elemezni. Nagyon jó. Igen, hangosabban, hogy többiek is hallják. Jó. Tehát lexikális tudást adott az első, anélkül, hogy hozzá kapcsolódott volna az életéhez. Egyetértetek vele?
Egyébként én annyival egészíteném, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy így adják vissza a gyerekórán is, már nem plusz egy egyszer hallották. Hogy így letarálják, de ilyen stílusban, tehát nem a lényekről van szó, akkor sem, hogy visszamondjuk.
Hát lehet, hogy a gyerek is elferdítette a dolgot, és nem figyelt oda, de azért ez egy tükör, hogy mit tanítottak, illetve mit nem tanítottak az egyik, illetve a másik órán. Az egyik órán tényeket tanítottak, olyan igazságokat, amelyek akkor ott igazak voltak, a másikban pedig olyan bibliai igazságokat tanítottak, amelyek nem csak ott voltak igazak, hanem ma is a gyerekre, a gyerek életére vonatkozólag igaz. Emlékeztek-e arra, hogy mi volt az a két fontos ébetűvel kezdődő szó, amit azt mondtuk, hogy ilyennek kell lenni a mi bibliai leckéknek.
Érdekes
és értékes. Az első milyen volt, itt amit felolvastak? Érdekes volt, érdekes dolog, hogy hogyan kell fáklyát csinálni, hogyan történt. Értékes volt a gyerek életére vonatkozólag? Igazából nem. A másik, bizonyára az is érdekes is volt, azt nem derül ki a beszámolóból, de az, hogy az értékes volt, az abból derül ki, hogy a gyerek tudta nagyon jól, hogy ez az életében, ha nem választanak be a foci csapatba, akkor is tudom, hogy Isten terve valósul meg az életemben. Tehát értette a gyerek, hogy mit is akar mondani az az igerész. A mostani órán tovább megyünk a bibliai lecke tanításával kapcsolatban. Múltkor két órán keresztül arról beszéltünk, hogy hogyan tudjuk érdekessé tenni az óránkat. Jól fölkészülünk, jól fölépítjük a leckénket, jó bevezetés, tárgyalás, csúcspont, befejezés, jól adjuk elő a történetet, és így tovább. Erről beszéltünk. Most pedig arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan tudjuk értékessé tenni a bibliai leckénket. továbbra sem megy, ha nincs bekapcsolva. Jó történet csupán, vagy bibliai lecke? Azt akarjuk megnézni, hogy mi a különbség a bibliai történet, és mi a különbség a bibliai lecke között. A bibliai történet egy nagyon érdekes sztorit mond el, ami a múltban valamikor történt. A bibliai lecke igazságokat tanít, olyan igazságokat, olyan bibliai igazságokat, evangéliumi igazságokat, amelyek a mára érvényesek, és a holnapra is érvényesek. Ezért kapcsolódik a gyermek életéhez. Nézzük meg néhány dolgot, néhány példát. A tények bibliai történet, az igazságok, ha vannak benne, akkor bibliai lecke. Mi az igazság, örökké való értékekre mutat rá, hát ezt mondtam el, ami változást eredményez a gyermekek életében, egyedül ez lelki változást ez eredményez, mert Isten igazságai épülnek bele az életébe. És most nézzünk néhány példát. Tény, Isten az emberek bűne miatt, most az özönvízről van szó, özönvizet bocsátott a földre. Akkor ott. Milyen igazság következik ebből, amit megtaníthatunk? Isten gyűlöli a bűnt, és meg kell büntetnie, mert ezért jött az özönvíz. Egy másik példa. 8 ember megmenekült, akkor ott. Mi az az igazság, amit ebből taníthatunk? Isten gondoskodik a megváltás útjáról. Azért építette a bárkát, hogy legyen hol megmenekülni. És van még egy példa, akik visszautasították, elvesztek a tengerbe, ott akkor. Akik visszautasítják Isten figyelmeztetését és kegyelmét, elvesznek örökre. Ezt taníthatjuk meg a gyermekeknek. Most 4, ha minden igaz, csak nagyon lassú, 4 módszert fogunk megvizsgálni, ahogy taníthatjuk a bibliai leckénket. Laci, légy szíves, az elsőt olvasd föl.
Én egyszerűen elmondom a bibliai történetet a bibliai igazságok nélkül.
Erről mit is mondtunk, hogy jó, nem jó, miért jó, miért nem jó. Pontosan így van, de igazából Isten igényének igazságait nem tanítja. Érdekes lehet, de nem értékes. Nézzük meg a másikat. Eszter, légy szíves.
Én minden igazságot megtanítok, amelyet a bibliai történetben találok.
Jó vagy nem jó?
Időigényes. Mármint, hogy
Tehát nem hatékony, mondhatnánk így. Nem hatékony, mert a sok az kevesebb, mint a kevés. Tehát egyet alaposan megtanítani sokkal jobb dolog, mint sokat nagyon felszínesen, és semmit nem fog megjegyezni a gyerek belőle. Neveket nem tudom. Izabella, ki vagy írva te?
Én elmondom a bibliai történetet és az igazságokat, amit következtetésben mondom el.
Mit gondoltok erről?
Elfáradnak a végén.
Uh-huh. Csúcspont után mi fog történni? Kikapcsol, ugye? Legalábbis lanyhul a figyelem. Azt, amit tanítani akarunk, amire úgy gondoljuk, hogy az a lényege a tanításunknak, akkor kell elmondani, amikor már nem figyelnek a gyerekek? Ugye nem? Amikor én gyerek voltam, akkor ez a módszer volt. Isten ezt is tudta használni, mert Isten mindent föl tud használni, ami üdvösségünkre, de ha van jobb módszer, akkor azt használjuk. Akkor tanítsuk a gyerekeknek az igazságokat, amikor még oda tudnak figyelni. És ez mind-mind a csúcsmond előtt van. Mert addig még érdekli őket, hogy mi hogyan oldódik meg a probléma. Na és akkor Daniela itt van? Nincs akkor. Nevet nem tudok. Emesít nem tudom.
Én kiválasztom a legfontosabb igazságot, és azt az egész bibliai történeten keresztül tanítom.
Így van. Tehát ez a módszer azt mondja, hogy egyet választok ki, azt, ami a legfontosabb igazság ebben a történetben, és azt végig tanítja a történet folyamán. Ezért olyan igazságot kell kiválasztani, ami végig húzódik a történetben. Például mondtam nektek a samáriai asszony történetét, ott a szomjúságot látjuk, hogy végig húzódik ez a kép az egész történeten, tehát könnyű ezen keresztül az egész történeten végig tanítani azt az egy igazságot, amit kiválasztottunk. Na tehát mi így szeretnénk tanítani. Most az a következő kérdés, hogy hogyan találjuk meg az igazságokat a szakaszban. Hát a tankönyvben egy bizonyos módszer van, de mi ezt egy kicsit kibővítettük, és most e szerint szeretném nektek tanítani a bibliai leckét, úgyhogy ne a tankönyv szerint, hanem e szerint tanuljuk. Neki is adjál majd, légy szíves. Tehát, ha kincseket keresünk, mert kincsek vannak elrejtve a bibliai történetben, a kincskeresés egy földön gerebével jobb, vagy ásóval keresni? Hát ásóval, ugye? Mert a gerebével csak a felszínt kaparom, az ásóval mélyre tudok ásni. Ezért nevezzük azokat a kérdéseket, amelyeket itt láttok majd, ásó kérdéseknek. Nézzük végig, hogy mit is, milyen kérdéseket teszünk föl a történettel kapcsolatban, és ezeket keresve és megtalálva meg fogjuk találni a történetben levő igazságokat. Hát az első kérdés, 1A, hogy mit tett Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, bármelyik cselekedett ott abban a történetben, mit tett ő? Jézus bement a városba. Jézus megszólította az embert. Jézus bement Zákeus házába. És így tovább. Tehát konkrétan azt fogjuk megvizsgálni, hogy abban a történetben az isteni szereplő, akár Isten, akár a Szentlélek, akár az Úr Jézus, aki ott van, jelen ebben a történetben, mit tett. És ezt fogjuk szépen leírni. Az 1B az azt mondja el, hogy ez, amit ő tett, mit mutat meg ő róla. Itt már igazságot fogunk tanulni. Ott tényeket látunk, hogy Jézus akkor ezt és ezt tette, de amit cselekszünk, amit mondunk, az mind-mind arról beszél, hogy kicsodák vagyunk mi, milyenek vagyunk mi. Úgyhogy az 1B kérdés erről fog szólni, illetve a válaszok, hogy mit tett, miért tette, milyen az, aki ezt tette. Róla beszél, Istenről, Szentlélekről, Jézusról mondja el, hogy kicsoda ő, és milyen ő, vagy miért tesz dolgokat. A második A kérdés, mit tudunk meg arról a szereplőről, akinek megoldandó problémája van. Zákeus történetében Zákeus, Samáriai asszonynál a Samáriai asszony, és így tovább. És végig kutatjuk, ássuk a történetet, hogy mit tudunk meg ő róla. Zákeus gazdag ember volt, fővámszedő volt, alacsony ember volt, fölmászott a fára, érdeklődött Jézus iránt, befogadta őt, szétosztotta a vagyonát, és így tovább. Mit tudunk meg erről a szereplőről, akinek megoldandó problémája van? Miután ezeket szépen kiírtuk, akkor elgondolkozunk arról, hogyan lehet összekapcsolni a bűnnel azt, amit tudunk és látunk ezzel az emberrel kapcsolatban. Tehát például Zákeus fővámszedő volt. Mit? Hogyan tudjuk ezt a bűnnel összekapcsolni? Úgy, hogy ő csalva lett gazdag ember. És már is látjuk ezt a problémát. Vagy ott van a vak ember, nem lát, mindenféle problémája van. Hogyan hasonlít ez a probléma a bűnkérdéshez? A bűn megvakít bennünket? Megvakít. Látjuk a helyes utat? Nem látjuk a helyes utat. És itt tovább. Tehát ezen keresztül a bűnkérdés előjön a történeten belül. A harmadik A pont, hogyan oldódik meg a probléma az Isten oldaláról? Isten közbe fog nyúlni, és megoldja a problémát. És a 3B, hogy ez hogyan kapcsolódik a megváltáshoz. A vakember meggyógyul és lát. Az újonnan születésnél mi is elkezdünk látni. Eddig beleestünk a bűnbe, a gödörbe, és így tovább, most látjuk azt, hogy mi a helyes példa, csak egy példát mondva. Hogyan oldódik meg a probléma, negyediknél tartunk, a szereplő oldaláról, és mire biztatja Isten a nem hívő gyermeket ezáltal. Jairus leborult Jézus elé, és kérte, hogy segítsen rajta. Hogyan kapcsolódik ez a illetve itt a hívő emberről van már szó, mire biztatja, illetve a nem hívő, bocsánat, a gyereket. Te is menj oda Jézushoz, a problémáiddal, borulj le előtte, mondd el neki őszintén, Jairus engedelmeskedett, te is engedelmeskedj, és így tovább. Ötödik kérdéscsoport, mit tesz egy hívő szereplő? És itt azt keressük már meg, hogy a hívő gyereknek mit tudnánk tanítani. És ez, amit tesz ez a szereplő, a B oldalon, milyen bátorítást vagy figyelmeztetést ad a hívő gyereknek, hogy hogyan éljen ő hívő életet. Na és a hatodik, most nagyon bonyolultnak tűnik, de nem lesz olyan bonyolult, majd meglátjátok. A hatodik pedig az, hogy mit kell elmagyaráznom, nem az óvodásoknak, az kihúzhatok, mit kell elmagyaráznom a történettel kapcsolatban. Tehát mit jelent az, hogy fővámszedő? Végig gondolom a történetet, végig olvasom. Jaj, ezt nem értheti, ezt nem értheti, ezt nem értheti, ezt nem értheti a gyerek, akkor ezeket meg kell magyarázni. Az is lehet, hogy nem fogsz mindent megmagyarázni, ami kijön, hogy mit kéne, vagy mit nem érthet esetleg a gyerek, de ezzel már fölkészülsz arra, hogyha fölteszi neked a kérdést, hogy ez micsoda, meg az micsoda, meg ezt hogy értsük, akkor tudj rá válaszolni. Ha olyan kérdést tesz föl a gyerek, amire nem tudsz válaszolni, akkor mit tegyünk? Elmismásoljuk. Jan, te hülye vagy, ilyen kérdéseket teszed föl. Te még el se tudod? Mondhatjuk, és ezzel hárítottuk, mintha mi tudnánk, csak ő nem tudja. Természetesen nem ezt tesszük, hanem becsületesen megmondhatjuk, hogy nem tudok erre most válaszolni, de utána nézek. És nézek utána, és térjek vissza, mert ha nem ezt teszem, akkor az fog kialakulni a gyerekekben, hogy nem érdemes kérdést föltenni, mert vagy nem tudja, de nem is néz utána, hiába ígéri meg, nem valósítja meg azt, amit megígért. Na, hát hogy ez nem annyira bonyolult, én küldtem nektek egy táblázatot, amire azt mondtam, hogy majd használni fogjátok, és adok most nektek, most csak arra, hogy megnézzünk egy ilyen kidolgozott leckét. Ezt most nem adom nektek örökbe, de el fogom küldeni nektek ezt a táblázatot, és kinyomtathatjátok. Mivel elég nagy a táblázat, ezért négy részből áll, így majd nézzétek. Többen együtt. Ötöt csináltam ebből. Öt is nagyon meg a tett is kettőtök meg. Jó? Na és most nézzük meg, hogy a gyakorlatban ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Itt a felső sorban láthatjátok a kérdéseket végig, és a függőleges sorban pedig láthatjátok a vázlatot az első oszlopban. Majd ti is írjátok be szépen a vázlatotokat az első oszlopba. Lehet, hogy nem lesz 10 pont, lehet, hogy csak 8 pont, lehet, hogy 12 pont lesz, ez ne zavarjon titeket. Itt 10 pontban lett a vázlat plusz a csúcspont meg a befejezés. Úgyhogy ez rugalmas ez a táblázat, ezt lehet nyújtani vagy sukorítani. Nézzük meg most akkor az első A oszlopot. Mit tett Isten ebben az ige szakaszban? Jézust figyeljük. Ugye azt olvassuk, hogy újra Kapernaumba ment, hazament. Rögtön a B oszlopot is megnézzük. Mit mond ez ő róla? Ha visszatért, azért tért vissza, mert dolga volt ott. Valamilyen szolgálata volt, azért ment oda az Úr Jézus, céllal ment oda. Aztán hirdette az igét. Mit mond ez ő róla? Ismerte az igét, fontos tartotta azt tanítani, úgy tanított, hogy vonzotta az embereket, mert tudjuk, hogy sokan jöttek hallgatni őt. Aztán a hatodik pontnál látjuk a következő, hogy mit tett az Úr Jézus. Látta a négy embernek, akiről van szó, azoknak a hitét. Mit tanít ez ő róla? Jézus belelát a szívünkbe, ismeri a lelki állapotunkat, mert Jézus Isten, Isten fia. Hetedik pontnál is találkozunk Jézus cselekedetéről vel. Jézus szólt a bénához, Jézus azt mondta neki, hogy megbocsátja a bűneit. Mit mond ez ő róla? Jézus azt akarja, hogy az ember megtudja, mi a szándéka vele. Jézus jelzi, hogy mi a legnagyobb probléma. Jézus megbocsáthatja a bűnöket, mert ő Isten. Tovább most nem vesszük, majd otthon megnézitek, jó? Térjünk rá a kettes A és B oszlopra. Itt arról van szó, hogy mit tudunk meg arról a szereplőről, akinek megoldandó problémája van. Négyes sorban van az első, azt tudjuk meg, hogy béna, segítségre szorul, magától nem tudott Jézushoz menni. Mit mond ez a bűnnel kapcsolatban? A bűn megakadályoz abban, hogy Jézushoz menjünk, magunktól nem tudunk Jézushoz menni, a bűn miatt is segítségre szorulunk, a bűn miatt nem tudunk úgy élni, ahogy Isten azt szeretné. Nézzük a hetedik sort. Itt arról van szó, hogy megbocsátottak a te bűneit, mondja a bénának. Tehát vannak bűnei, Jézus mondja, és Jézus szerint bűnbocsánatra van szüksége. A bűn nagyobb baj, mint a bénaság, ezért elsősorban a bűn problémájának a megoldására van szükségünk. Azért bocsáthatja meg a bűnöket, mert Jézus Isten. Ez is egy példa, majd tovább olvashatjátok. Nézzük meg a harmadik A és B oszlopot. De arról van szó, hogy hogyan oldódik meg a probléma Isten oldaláról. A bűn problémája megoldódott, mert a béna valóban megkapta a bűnbocsánatot Jézustól, mert Jézus Isten, Isten nem hazudik. Ha nem is látták, akkor is ez biztos, hogy megtörtént. Mit mond ez a megváltásról? Azért kaphatunk bűnbocsánatot, mert Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadott. Vegyük most a második papírt. Negyedik A és B oszlopot nézzük meg. Hogyan oldódik meg a probléma a szereplő oldaláról, és mire biztatja ezáltal Isten a nem hívő gyermeket? Csúcspontnál oldódik meg a probléma, meggyógyult, azt tette, amit Jézus isteni hatalommal neki mondott. Mit mond ez a nem hívő gyereknek, hogy mit tegyen? Ne álljon ellen Isten szavának, higgyen Jézusban, mint szabadítójában, mint ahogy a béna is tette. Ötödiket nézzük meg, A és B oszlopot. Mit tett egy hívő szereplő? Itt a barátokról van szó, mert őróluk írja az ige, hogy ők hittek. Oda akarták vinni barátjukat Jézushoz, mert fontos volt nekik a barátjuk. Hitték, hogy Jézusnak isteni hatalma van, ezért tud rajta segíteni. És mit mond ez a hívő gyereknek, mire figyelmezteti őt Isten ezen keresztül? Törődjön a barátjával úgy is, hogy akkor mondhatunk sokféle alkalmazást, például imádságban viszi őket Jézushoz, vagy elviszi a gyülekezetben, és így tovább lehet itt alkalmazni. Még az ötödik sort nézzük meg, megbontották a tetőt, ezek a hívő fiúk, azaz mindent megtettek az ügy érdekében. Itt mond ez a hívő gyereknek, légy kitartó és találékony, hogy Jézushoz tud vinni a még nem hívőket. Jó, és akkor az utolsó oszlopot nézzük még meg, a hatodikat. Mit kellene elmagyarázni a gyerekeknek? Miért nem férnek be az emberek a házba? mit jelent igét hirdetni, mit jelent az, hogy valaki béna, hogyan vitték, mit jelent hinni, mit jelent a bűnbocsánat, kik voltak az írástudók, és így tovább. Tehát, amikor a történeteteket fölássátok, remélem nem lesz bonyolult, akkor ezt, amit én el fogok nektek küldeni majd e-mailben, ezt használhatjátok, és ennek segítségével a saját történeteteket dolgozzátok föl. Tehát ássátok föl a történetet, keressétek ki, hogy ki mit tesz, és az milyen bibliai igazságokat hordoz az a cselekedet, amiről ott szó van. Megnézem, hogy mi van még itten, talán semmi. Ezeket most nem vesszük. Itt még a régi módszer szerint van a táblázat. Milyen ige szakaszokat taníts, és milyen igazságokat taníts. Hát két szempontot mondanék ebben kapcsolatban. Az egyik, ami benne van az ige szakaszban. Tehát ne azt nézzük, hogy hova tudnék berakni a történetben valamilyen igazságot, hanem azt nézzük, hogy milyen igazságot találok abban a történetben, amit megtaníthatnék a gyerekeknek. Tehát ami benne van a szakaszban. A másik szempont, amire a gyerekeknek szükségük van. Nagyon fontos, hogy hallgatódsz, most nem azért, hogy kihallgasd őket, hogy milyen titkokat mondanak, de hallgasd a gyerekeknek a beszédét, meg beszélgess velük, hogy kiderüljön az, hogy őket mi foglalkoztatja, milyen problémáik vannak, mi az, ami éppen ott, most probléma. Például lehet, hogy a megbocsátásnak a hiánya. Egyszerűen haragban vannak a gyerekek, többen is egymással nem beszélnek. Akkor igazíthatunk úgy a tanításomat. Persze attól függ, hogy a gyülekezetben milyen rend van, lehet, hogy előre meg van szabva, hogy mit veszünk, akkor nehéz ez, de van, ahol szabadon lehet ezt venni, akkor igazíthatom azt úgy, hogy egy olyan történetet veszek, amiben erre a problémára van megoldás. Vagy ha kötött a kezem, mert van egy perikópa, ami szerint megyünk a gyerekeknél, akkor viszont lehetséges, hogy abban a történetben három olyan súlyos igazság is van, amit taníthatnék, és én most azt fogom a három közül választani, amelyikről tudom, hogy a gyerekeknek probléma. Például vegyük most a samáriai asszonyt, ott az egyik ilyen hangsúlyos kérdés az, hogy szomjas volt ez az asszony, próbálta az ő szomját a férfiakkal betölteni, és aztán Jézus ígéri neki az élő vizet. A szomjaság kérdése. De ott van a kirekesztettség kérdése is. Ugye Jézus bemegy a samáriai faluba, pedig ez nem volt jellemző, kikerülték Samáriát, csak ne kelljen velük találkozni. Illetve nem a faluba, a kúthoz megy. Megszólít egy asszonyt. Nem volt szokásos, hogy szóba állnak. Tudja róla, hogy kicsoda, ennek ellenére beszél vele. És sok-sok olyan momentum van, amiből látjuk azt, hogy ez egy nagyon megvetett és utált asszony volt, például délbe ment vízért, mert a többiek az ő bűne miatt kiközösítették. Tehát lehet ilyen szempontból is beszélni erről a történetről, mert azt tudom, hogy a gyerekeknek ez a probléma most. Tehát két dolog, ami meghatározza, hogy milyen igazságot tanítsak. Egyik, hogy benne legyen a történetben, a másik, ha lehetséges, az, amire a gyerekeknek szükségük van. Például tudom, hogy a csoportomnak nagy része, vagy szinte nem is tudok senkit, aki megtért, újonnan született gyerek lenne, akkor mire van neki szüksége? Ugye az evangéliumra. De ha tudom azt, hogy vannak már újonnan született gyermekek, akkor ne éheztessem őket, hanem nekik is tanítsak, mert arra van szükségük azoknak a gyerekeknek. Itt a tankönyvben látok majd, nem kell most kinyitni, de látok felsorolásokat, hogy vannak olyan ige szakaszok, amelyek főleg evangelizáló szakaszok, amiben benne van az evangélium, és könnyű a bűnről és a megváltásról tanítani, és aztán vannak olyan szakaszok itt felsorolva, amelyek mind a két féle gyereknek tanítható olyan értelemben, hogy van benne evangélium is, meg van benne hívő gyereknek szóló tanítás is. Majd otthon nézzétek meg, és lássátok azt. És ezt is jó, amikor végig gondolom a történetemet, akkor végig gondolni, hogy ez a szakasz különösen kinek szól. Hát nektek olyanokat adtam, amelyekben benne van az evangélium. Könnyű vele evangélizálni, de azért találtok majd benne hívő gyerekeknek szóló üzenetet is, úgyhogy ha nem is az a hangsúlyos, de azért térjetek ki, és egy rövid tanítást adjatok a hívő gyereknek is. Itt ebben a nagy táblázatban is láttátok, hogy ott van a béna, az ő problémáján keresztül a meg nem tért gyerek problémáját tudom tanítani, de ott van az a négy gyerek, négy fiú, aki viszi őt, azon keresztül, amit ők tesznek, és ahogy ott viselkednek, vagy beszélnek, azon keresztül a hívő gyereknek is találunk üzenetet, és azt is taníthatjuk. Összefoglalva a mai gondolatot, igen, ezt mondtam el, hogy a megtértek nem megtértnek evangéliumot, megtértnek a növekedést kell segíteni, ezt kell tanítani, mert erre van szüksége. Igen, erről is beszéltem, hogy van kifejezetten evangelizáló szakasz, meg van vegyes. Nem ide akarok eljutni, hanem gyerünk. Tehát összefoglalva, hogyan tegyem értékessé a történetemet? Hát első a módszer, hogy igazságokat akarok tanítani, nem csak egy történetet. Kiásom a történetben levő összes igazságot, ezt a táblázatban fogjátok megtenni. A történetben található igazság fogja meghatározni az én tanításomat, tehát nem kívülről belegyömöszölök, hanem a benne levőt fogom tanítani, és figyelemmel kísérem azt is, hogy mire van szüksége a gyerekeknek, és aszerint fogok tanítani. Időnk elment, a házi feladat az, hogy az ásást elvégezzétek a ti leckétekkel kapcsolatban. Ha megnézitek majd az órarendet, akkor azt látjátok, hogy a következő alkalommal szombaton egy nagy témát fogunk elővenni, mégpedig a lelki gondozást. És abból is egy komoly házi feladat lesz. Tehát ezért azt kérném, hogy minél hamarabb csináljátok meg ezt az ásást, és minél hamarabb küldjétek el nekünk. Mert ha ezzel elmaradtok, és megkapjátok a következő feladatot, akkor össze fogtok zavarodni. Tehát az ásást kérnénk minél hamarabb. Nem akarom ezt az éles határt mondani, de nagyon jó lenne, ha szombat előtt még el tudnátok küldeni. Hogy akkor szombattól már erre az új feladatra tudjatok összpontosítani. Van-e kérdés?
Az a kérdésem, hogy mennyi időbe kerül ez így?
Elsőre biztos nehezebb lesz.
Tehát 8 órára fogással lesz, vagy
mert az... Na ne, de hogy is.
Mennyi idő, még az ember egy konkrét ügyeihez képelkezik?
Ja, az egészet, vagy
az
csak az ásásra gondolsz?
Az egészet.
Hát kis gyakorlattal már 2-3 óra alatt el lehet készíteni.
Gyakorlatilag 6 óra alatt megvan. Igen.
Nem tudok mit mondani. Most majd darabonként csinálod, 2-2 óránként. Jó? Ez sok mindentől függ. Tehát ezt nehéz így. Egyéb kérdés. Tudom, hogy szaladnotok kell haza a gyerekek miatt, úgyhogy egy imádsággal szálljuk. Urunk, olyan nehéznek és bonyolultnak tűnik talán most ez a házi feladat, de hadd kérjük a te segítségedet, és hadd gazdagodjunk meg azzal, hogy megtanuljuk megtalálni azokat a kincseket, amelyeket elrejtettél a te igédben, és egészen más szemmel fogjuk majd nézni, látni a te igédet, a történeteket. Segíts nekünk megtalálni az időt hozzá, és kérjük a te segítségedet, útmutatásodat, hogy frissen hadd lássuk meg mindazt, amit elrejtettél a történetünkben. Amen. Isten velünk viszontlátása, ennek az anyagát is föltesszük a honlapra.